Mai vendégünk Kelemen Zoltán, a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének adjunktusa, és először is köszöntünk az Impaktákban, Zoli. Köszönjük, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. És a téma az pedig hát valami, ami új, de ugye általában az Impaktáknak mégiscsak van egy ilyen biológiai központúsága, de azért időről időre előveszünk más témákat, és most, majd megpróbálom most először nem kitörni a nyelven, amikor kimondom, a neomedievalizmus lesz a témánk, és ennek egy igazi nemzetközi szakértőjével ülök szemben.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és izgatottam már a beszélgetést.
Szuper, hát kezdjük az alapoktól, hogy akkor mi az a neomedievalizmus, és hány fajta definíciója létezik egyáltalán?
A neomedievalizmusnak nagyon sokféle definíciója van. Az elmúlt nagyjából 100 évben különféle irányból jutottak arra a konklúzióra szakértők, hogy a jelenben vagy a közeli jövőben olyan helyzetekben találhatjuk magunkat, amik új középkoriként írhatóak le. Tehát Nikolaj Berdyajev mondjuk már a század elején is írt ilyesmit, a század elejé mindenféle háborúk borzalmai alapján, és aztán a két világháború között és a világháború után is népszerű maradt ez a gondolat. Igazából volt egy kulturális megközelítés, ami domináns volt nagyjából a 70-es évektől kezdve, aztán volt egy olyan biológiai megközelítés, ami mondjuk a századforduló vagy ezredforduló környékén, és a 21. században vált elég dominánsá, és emellett pedig van még egy nemzetközi politika tudományban rendkívül népszerű megközelítés is, és hát amint látni fogjuk, a popkultúra is felzárkozott emellé szépen lassan. Hogyha az elsőt nézem, ezt a kulturális megközelítést, ami Umberto Eco nevéhez fűzhető, ő azt mondta, hogy alapvetően már a 70-es években a televízióval, ezekkel az óriás plakátokkal egyre inkább vizuálissá vagy kép alapúvá válik a kultúránk, és emiatt a hagyományos szövegalapú kommunikáció és diskurzus háttérbe szorul, és egy olyan nívója alakul ki emiatt a közbeszédnek, ami alacsonyabb szintű a korábbinál, és így félő, hogy akár a közéletben és a demokráciákban is olyan változások állhatnak be, amik csökkentik a politikai kommunikáció és a politikai diskurzusnak a szintjét. Tehát ezt...
Közbevághatok egy kérdéssel. Tehát, hogy ugye ezt azért érdekes ezt, hogy ezt mondja az Eco, mert hogy végül is természetesen nyilván látszik, hogy honnan érkezik ez az érv, de hát ugye nagyon sokáig végül is a emberek többsége nem tudott olvasni, tehát hiába voltak nagyon magas szintű szövegek, a társadalom többsége számára mégiscsak a vizuális kultúra volt a kulcsfontosságú. Tehát itt nyilván akkor ahhoz kanyarulunk vissza, hogy amíg nem volt univerzális választójog, addig nekik nem nagyon volt beleszólásuk.
Ez így van, viszont hogyha megnézzük azt, hogy akár a 19. században ezek a nagyon kezdetleges nyugati demokráciák hogyan operáltak, akkor azt látjuk, hogy meglehetősen magas minőségű diskurzusok folytak írásban nagy nevű újságoknak és folyóiratoknak a hasábjain, és ez formálta a politikai közbeszédet és a közéletet alapvetően. És amikor tényleg tömegessé váltak ezek a demokráciák a 20-as évektől kezdve, akkor ez a diskurzus nagyjából fennmaradt, és egy hajtóerője volt ezeknek a korai demokráciáknak egészen nagyjából a 20. század közepéig. És mivel általában a tudósok is a változásokat a korábban meglévő status quo-hoz viszonyítják, tehát mondjuk a meglévő demokráciáknak a korábbi állapotához, azért Eco úgy látta, hogy ehhez képest, tehát a 19. század végéhez és a 20. század első feléhez képest egy tényleges visszalépésként vagy nagy változásként értelmezhető az, hogy a televízióval inkább kép alapúvá válik ez a fajta kommunikáció. És ő ezt ráadásul hasonlította is egy korábban meglevő hasonló struktúrához, a középkornak a rózsaablakaihoz, illetve a freskóihoz, tehát azt mondta, hogy nagyjából a demokráciáinkkal olyasmi történik, ami a középkorban a vallással, tehát a vallásnak az alapvető tételeit, a biblikus hagyományt a tömegek számára nem a szöveg közvetítette, hanem vagy az élő szó, vagy pedig ezek a freskók és ezek a rózsaablakok. És azt állítja ő, Eco a 70-es években, hogy nagyjából egy ilyen változás, vagy egy ilyen élményben lehet nekünk is részünk, csak a jelenünket illetően, és a demokrácia alakulása, a közbeszédnek a minősége szempontjából tapasztaljuk meg ugyanezt. De azt is hangsúlyozta, hogy nem csak a kép alapú kommunikáció az, ami egy ilyen új középkorias változást hozhat el a modern liberális demokráciákban, hanem emellett ráadásul még az angol nyelvnek a dominanciája a tudomány területén és az értelmiségek körében valami nagyon hasonlót jelent, mint amit a középkorban mondjuk a latin. Egy olyan nyelvet kezd a kontinentális Európa, és nem csak Európa, hanem a világ jelentős részének a tudományos közvéleménye beszélni, ami nem az anyanyelve, és ami egy tanult nyelv az esetek legnagyobb részében, és ebből fakadóan valami olyan lingua franca szerűen kezd működni az angol, mint hogy a középkorban egy halott nyelv a latin. És akkor sokan a Brexit kapcsán felhozták ezt a korábbi 70-es évek megfogalmazott Umberto Eco-féle példát, hogy most aztán Európában azzal, hogy az egyik legmeghatározóbb olyan állam távozik a közösségből, amelyiknek anyanyelve végül is az angol, tényleg olyasmi helyzet alakul ki Európában, hogy a közös nyelv, a közös nevező az alapvetően senkinek sem az anyanyelve, vagy nagyon keveseknek az anyanyelve most már. Tehát ez a két olyan pont, amit Eco azonosított, és amire alapozva azt mondta, hogy kulturális értelemben végül is sok szempontból egy új középkori helyzetben találhatjuk magunkat.
Tök jó. Akkor mondtad, hogy van egy biológiai definíció is.
Igen, ez különösen népszerűvé vált az elmúlt mondjuk 3-4 évben a COVID nyomán. Például ugye a Stanfordon oktató és kutató Robert Sapolsky mindig felemlítette, hogy az antibiotikum rezisztencia az olyan következményekkel járhat, hogy akár középkorihoz hasonló járványok üthetik fel a fejüket, amikről már megfeledkeztünk. És aztán nyilván a COVID után pedig, amikor egy ilyen mindenkit bezáró pandémia lett túl rá a világon, egyre többen kezdték hangsúlyozni azt, hogy hát tényleg újra kéne olvasnunk Boccacciót, foglalkoznunk kéne az 1348-as nagypestissel és a középkori járványokkal, mert a helyzet, amiben most vagyunk, és talán ahogy ezt kezelnünk is kell szociálpszichológiailag, az hát középkori best practice-ek után kiállt. Úgyhogy ilyen szempontból volt egy ilyen felívelése a neomedievalizmusnak nem csak a kulturális tanulmányok, az antropológia, hanem a biológia és a járványok szempontjából is mondjuk az elmúlt 3 évben egyértelműen, de már azt megelőzően is ez benne volt a közbeszédben Észak-Amerikában és Kanadában, Nyugat-Európában is az elmúlt mondjuk 20 évben. Úgyhogy ez is egy meghatározó oldala ennek a neomedievalizmusnak. De én alapvetően nem ezekkel foglalkozom, hanem a politika tudományban, a nemzetközi politika tudományban elterjedt neomedievalizmus fogalommal, aminek a lényege alapvetően az, hogy az államok felett és az államok alatt a 20. század második felétől olyan szereplők jelentek meg, akik alapvetően kérdőjelezik meg az állami szuverenitást, az államnak a főhatalmát, az államok kizárólagos szerepét a nemzetközi rendszerben, az államok kizárólagos alanyiságát a nemzetközi jogban, és ezek a szereplők nagyon hasonló feladatot töltenek be, vagy nagyon hasonló strukturális szerepet játszanak a bizonyos középkori aktorokhoz képest, vagy azokhoz hasonlóan, ők is korlátozzák és erodálják az állami szuverenitást. A középkorban alapvetően felülről a pápa és a császár volt két olyan aktor, akik korlátozták az állami szuverenitást, és alattuk pedig voltak olyan mindenféle hadurak, feudális szervezetek, városállamok, amelyek hát megkérdőjelezték azt, hogy ténylegesen a királya és a királynak a közjoga az, ami a főhatalmat gyakorolja a királyságban.
Ez a fajta szuveranitás, amit említesz, ez úgy beszélünk arról, hogy ez mióta létezik, vagy mióta gondoljuk azt, hogy létezik, és valóban létezette annyira, mint amennyire most úgymond meglepődünk, hogy ezt kikezdte az idő?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye most azért lepődünk meg azon, hogy kikezdte az idő, mert sokan azt mondják, hogy a multinacionális vállalatok, a nemzetközi szervezetek, az NGO-k, a transznacionális terrorszervezetek, a területi szeparatizmus, az urbanizáció, ezek mind pontosan olyan tendenciák, amik a középkorban is kísértették az államot és az állam főhatalmát. Ugyanis ezek is alulról, felülről, esetleg belülről korlátozzák vagy erodálják a mai modern államok szuverenitását, amely fogalom egyébként hagyományosan modern fogalomként jelenik meg a közgondolkodásban, holott igazándiból középkori gyökerei is vannak. Tehát a középkorban, a középkor vége felé kezdődött megfogalmazni az, hogy az állam belül, a király a királyságán belül, és a többi királyhoz viszonyítva is valami fajta főhatalmat testesít meg, hogy ezt igazából senki sem csorbíthatja. A pápa terjesztett például ilyen narratívákat a királyságokon belül a császárral ellentétben, de alapvetően tényleges doktrinává a szuverenitás az csak a 16. században vált, ugye Jean Baudin nevét szokták ilyenkor leginkább megemlíteni. Viszont azt ténylegesen aláhúzható, hogy azért a 20. századra nagyon sok olyan tudós volt, aki azt állította, hogy azért a szuverenitás maga az valahol egy munkahipotézis volt mindig is csupán. Tehát a 17. században, vagy 16. században, a korai újkornak az időszakában az államoknak a szuverenitása szinte csak Európára korlátozódott. Tehát, hogyha az ember az akkori modern szuverenitás elméletet kidolgozó szerzőket olvas, mint például Suarezt, vagy Gentilit, vagy Grocius-t, akkor azt látja, hogy ők a keresztény világban, a keresztény államiságban értelmezték csak a szuverenitást, és mindent, ami Európán és a keresztény világon kívül esett, azt nem tartották úgy, mint ami tárgyalásra érdemes, ahol államokról lehetne beszélni, vagy ahol egyáltalán szuverenitásról lehetne beszélni. Tehát amikor az ember a gyarmatosítás folyamatára gondol, és azt látja, hogy megjelennek olyan különféle szervezetek, kelet-indiai társaságok különböző államokban, amelyek végül is az állam szerepét átvállalva folytatnak gazdasági tevékenységet a gyarmatokon, akkor sokan ezt azért nem értelmezték Európában valamifajta csorbulásaként a modern korban a szuverenitásnak, mert a tevékenységük javarészét mégiscsak Európától messze végezték, és emiatt Európán belül, mondjuk az abszolutizmus korában, a 17. és a 18. században úgy tűnt, hogy azért a főhatalom az alapvetően mégiscsak az államok kezében van az európai ügyeket illetően. Tehát ez például egy fontos különbségtétel volt akkor, volt egy keresztény nemzetközi társadalom, és volt egy azon kívüli világ, ami ennek nem képezte részét. Az inkorporálása ennek a külső világnak az csak nagyjából a 18. század végétől és a 19. században valósult meg. Akkorra fogalmazták meg azt, hogy minden állam a glóbuszon az főhatalommal, szuverenitással rendelkezik, és ilyen értelemben strukturálisan azonos, és valamifajta egyenlőség tételezhető köztük. Azt megelőzően ez nem volt igaz a kora újkorban sem.
Amit ilyen fordulópontnak, legalábbis az európai történelemben, akkor most már szögezzük le, fordulópontnak tekintenek, az valahogy mégiscsak a 30 éves háborút lezáró Veszfáliai béke, hogy miért pont ezt, ehhez viszonyítjuk mindig ezt a szuverén államoknak a megjelenését, ahogy mondod, de inkább azt, hogy az elfogadottságát, hogy létezik ez a fajta szuverenitás, és mi az, amit nagyot változtatott azon, ami előtte volt.
Hát egyrészt ugye a középkor lezárásának tekinthető sok szempontból a Veszfáliai béke, tehát tekinthetünk úgy arra a 130 évre, ami megelőzi a Veszfáliai békét, mint ami végül is sikeresen lezárja a középkor időszakát, hiszen a császárnak, a német-római császárnak és a római pápának az autoritása az alapvetően ekkora válik végleg fikciósá. Tehát sokan a 30 éves háborút, ezt alapvetően egy 130 éven át tartó vallásháború betetőzésének és lezárásának tekintik. Tehát azt mondhatjuk, hogy a reformációtól, ugye az 1510-es évek közepétől 1648-ig a Veszfáliai békéig végül is 130 éven keresztül vívott egymással harcot a protestáns és a katolikus Európa, és a háborúnak a legvégére, tehát a 30 éves háborúnak a nagyjából utolsó szakaszára már a hatalmi harcok domináltak, és nem pedig a vallási meggyőződés. Tehát ennyiben egyfajta szekularizáció is megfigyelhető, másrészt pedig végleg úgy tűnik, hogy elenyészik a hatalma a pápának és a császárnak, és ezzel nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy külső korlátja is megszűnik a főhatalomnak, a királyi szuverenitásnak, vagy az állami szuverenitásnak, és így alapvetően kialakulhatnak olyan szuverén és teljesen abszolút hatalommal, nagy hatalomkoncentrációval bíró államok, mint amilyen mondjuk 14. Lajosnak a Franciaországa. Tehát sokan úgy látják, hogy azzal, hogy a Veszfáliai béke végül is kiiktatta ezt a két nagyon fontos korábbi hatalmi pólust, a középkornak a legfelső főhatalmait, a pápát és a császárt, egy szekuláris nemzetközi rend jött létre Európában, amelynek ráadásul fontos jellemzője volt az is, hogy világosan definiálták az államhatárokat, és ezzel egy törvénybe iktatott, nemzetközi szerződésbe iktatott módon meghatározták, hogy kik a játékosai az európai nemzetközi rendszernek. És ez a fajta világos deklarálása a szabályoknak és a szereplőknek a nemzetközi rendszerben, ez valami újat hozott, de ugyanilyen fontos a szekularizáció, az, hogy a római katolikus egyház elveszti szépen lassan, fokozatosan a főhatalmát itt a protestantizmus nyomán és a vallásháborúk nyomán, illetve hát az is egy fontos újdonság, hogy innentől kezdve megkérdőjelezhetetlennek tűnik hosszú időn keresztül az, hogy kié a főhatalom. Tehát a felvilágosult közírók is, akik az abszolutista uralkodóval szemben fogalmazzák meg az álláspontjukat, elismerik azt, hogy a főhatalom egészen egyértelműen az állam vezetőjének a kezében van.
Ez azt is jelenti, hogy általában, hogy az állam vezetője az, aki például hadsereget tarthat fent, vagy a végül is rajta keresztül az állama ugye, tartja fent a hadsereget, és ugye amit még egy ilyen nagy fordulópontnak tekintettünk a Veszprémi béke kapcsán az, hogy leáldozik a zsoldos hadseregeknek. És ugye nyilván ez egy nagyon jó átvezetés a napjainkra, amikor hirtelen megint megjelenik a szótárunkban a zsoldos hadsereg kifejezés, úgyhogy akkor nyilván feltenném a kérdést, amit biztos egy csomó emberben megfogalmazódott, hogy olyan te hogyan válaszolod meg, hogy Prigozsin volt-e az új Wallenstein? Nézhetünk-e rá így?
Hát nézhetünk rá, itt sok minden hasonló az ő pályaívükben, ugyanis ugye Wallensteinről is azt mondhatjuk, hogy egy nagyon nehezen definiálható figura volt itt a korai újkorban, a 30 éves háború korában. Egyrészt ő egy cseh hazafi volt, ugyanakkor egy nagyon jó német katona, aki hűséges szolgálója volt a német-római császárnak, de egyben valahol az árulója is, aki egy nagyon ambiciózus katonai hadvezér volt, de nagyon furcsa inaktivitási periódusok tarkítják az ő karrierjét. Tehát egy nagyon nehezen megragadható szereplő, aki ugyanakkor annyiban elég markánsan különbözik Prigozsintól, hogy a karriere jóval hosszabb volt Prigozsinénál. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez azért elválasztja tőle. Viszont az tényleg érdekes, hogy a 30 éves háborúk időszaka, amikor Wallenstein működik, még egy átmeneti periódusnak tekinthető abból a szempontból, hogy a zsoldos hadseregek, illetve a reguláris haderők már egymás mellett kezdenek megjelenni, egy átmeneti időszakról van alapvetően szó, tehát ha összehasonlítjuk mondjuk a 15. századot, és hogy ott mekkora hadsereggel rendelkeztek egyes államok, például a középkori, késő középkori Franciaország, akkor azt látjuk, hogy egy 10 milliós Franciaországnak nagyjából volt egy 10.000-20.000 zsoldosa, különböző konfliktusoktól függött ez a szám, de hogyha ugrunk az időben előre a 17. századra, a nagy 30 éves háborúk lezáródása, vagy vége utáni időszakra, akkor azt látjuk, hogy Franciaország népessége az a kétszeresére növekszik, tehát 20 milliósá válik az ország, viszont a hadseregnek a mértéke az 200-300 ezer főre növekszik. Tehát míg a lakosság duplázódott, a hadsereg 20 vagy 30-szorosára növekedett, ami mutatja azt, hogy egyrészt a vesztfáliai rendszer, a vesztfáliai béke után egyrészt kiszámíthatóbbá vált a nemzetközi rendszer olyan szempontból, hogy az államok üzenhettek egymásnak hadat. Ők rendelkeztek főhatalommal, ők rendelkeztek az erőszak monopóliummal, az ő kezükben voltak a reguláris hadseregek, ugyanakkor ezek sokkal több embert érintettek, mint a korábbi zsoldos hadseregek. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a koraújkori és a késő középkori nemzetközi rendszert, akkor azt látjuk, hogy egyrészt kiszámíthatóbbá válik valamelyest az újkori nemzetközi rendszer, de sokkal nagyobb embernek a részvételét kívánják meg ezek a nemzetközi konfliktusok, és nem csak a részvételét, de sokszor az életét kívánják meg ezek a nemzetközi konfliktusok. Tehát 14. Lajos uralmának a végére azt lehet mondani, hogy a francia parasztság a folyamatos háborúk nyomán szinte teljesen megnyomorult, míg a korábbi időszakban, a középkorban ilyen volumenű személyes érintettség nemzetközi konfliktusok esetében azért nem volt jellemző.
Ez a főhatalomnak ez a lehetősége arra, hogy a hatalmat bizonyos szempontból koncentrálja, ugyanakkor ez nyilván ilyen kötelezettségekkel is jár. Tehát egyértelmű volt, hogy kiír alá nemzetközi szerződéseket, és azokat a szerződéseket be is kell tartani. És ugye, amit most például a Wagner esetében láttunk, vagy de legtöbb ember van legvalószínűbbnek gondol, hogy hát ennek végül is ennek a rendszernek a kijátszása történt meg azáltal, hogy tulajdonképpen az orosz állam az valamilyen módon outsourcolta azokat a dolgokat, amelyeket, hogy mondjam, nem mert felvállalni, de ugyanakkor nagyon kényelmes volt, hogy valaki helyette az ő érdekeit, tulajdonképpen valamilyen szinten az érdekeit képviselve végrehajtsa. És hogy hát, ha jól értem, vagy amennyire én jól értelmezem ennek a neomedievalizmusnak az ezt a fajta nemzetközi kapcsolatokra való letérképezését, azért nagyon gyakran sok minden ezért jelenik meg tulajdonképpen, ugye, hogy kilépjünk a norma keretekből, amelyek az elmúlt akár évtizedeket, akár néhány évszázadot definiálták, mert azok olyan lehetőséget tudnak biztosítani emberek számára, amelyek egyébként nem elérhetőek. Ezt jól érzékelem, vagy ezt te hogy látod?
Nagyjából igen, tehát ez a narratíva, hogy az erőszak monopóliumnak a privatizálása megindult, a fejlett világban is, ez nagyjából akár 50 évvel ezelőtt, mint elemzési eredmény megjelenik. Tehát például Hedley Bull, aki egyrészt a nemzetközi kapcsolatok területén a neomedievalizmus egyik atya, ő 1977-ben írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy The Anarchical Society, az anarchikus társadalom, és ez nem az államokon belüli társadalom, hanem nemzetközi rendszert jelentette. Ő úgy látta, hogy ez a nemzetközi rendszerben ez az új feudalizmus, vagy új középkor, ez úgy értelmezhető, hogy alapvetően szép lassan privatizálják az erőszak monopóliumot az államok, és alapvetően ugye ilyen tendenciákat már az Egyesült Államokban is láttunk, nem most, hanem az iraki háború idején, a Blackwater formájában, de hát nagyon hasonló tendencia tulajdonképpen mindenhol megjelenik, ugye Oroszországban a Wagner erre ideális példa, és azt, hogy ez nem csupán államokon belül, hanem nemzetközi dimenzióval is bír, azt jól mutatja, hogy ezeknek a szerepvállalásának fő terepe az alapvetően a Közel-Kelet. Tehát ugye egyrészt Egyesült Államok esetében Irak volt egy ilyen terep, és hát a Wagner esetében pedig a Száheli vezetés és Afrika egy ilyen bevetési terep, úgyhogy nem csak azt jelenti ez, hogy az államokon belül látjuk azt, hogy a főhatalom erodálódik, hogy kiszervezi az erőszak monopóliumát az állam, hanem azt is, hogy ráadásul ezeket valóban zsoldos hadseregként idegen államok területén vetik be, és ez mind a kettő, tehát a főhatalomnak az erodálása, illetve a zsoldos hadseregként felhasznált magánhadseregek külföldön a neomedievalizmus irányába mutathatnak, vagy alátámasztják részben legalábbis ezt az elméleti megközelítést.
Ugye ennek az is az érdekessége a két említett ilyen zsoldos entitásnál, a Blackwaternél és a Wagnernél, hogy azért az állam, amelynek a területén ők szerveződtek, vagy amelyik fele valamennyire ők lojálisak, ott azért megkérdőjelezhetetlen, tehát ott a politikai vezetés a saját szuverenitását, azt nagyon is fontosnak tartja. Tehát, hogy ez picit ugye vissza is utal arra, amit itt mondtál az elején, hogy hát ugye ezt a szuverenitás dolgot, ezt azért Európába vettük komolyan, és azt, hogyha a Kelet-Indiai Társaság ugye végül is egy szubkontinenst futtatott, az nem tűnt úgy, mint hogyha ezzel szembe menne, és itt is valamilyen ilyen jelenségek jelennek meg.
Igen, tehát a szuverenitás egyrészt az, hogy nem csak Európára vonatkozik, és nem csak a keresztény világra vonatkozik, nagyjából a 19. századra válik elfogadott tézissé, de tézissé elsősorban, és nem gyakorlattá, úgyhogy ez valóban így van. Másrészt pedig a szuverenitásnak a hangsúlyozása az úgy tűnik, hogy nem hagy alább. Tehát annak dacára, hogy sőt talán amiatt, mert hogy az elmúlt 50-70 évben egyre inkább egy ilyen új középkorról beszélnek a szakértők, ahol az államoknak a szuverenitása csorbul, erodálódik, gyengül. Ennek dacára azt látjuk, hogy az elmúlt mondjuk 20-30 évben a régióban egyre többen kezdik ezt a szuverenitást hangsúlyozni, de természetesen csak a saját államuk vonatkozásában és gyakran más államoknak a rovására.
Na most ugye, amikor felveszük ezt a beszélgetést, így 2023. október 13-án nehéz megkerülni azt, hogy ugye mik is történtek az elmúlt napokban. Hogyan illeszkedik be mondjuk hogy a közel-keleti erőszak spirálba a Hamász, ami egyszerre tulajdonképpen ugye valamennyire ilyen state és non-state szereplő. Tehát, hogy ő ugye tulajdonképpen rendes politikai hatalommal is bír, hogyha úgy veszük, hiszen hivatalosan ugyan elvileg megválasztották a Gáza irányítására, ugyanakkor meg hát nyilvánvalóan ő a nemzetközi normákon kívül helyezi magát, és ezt nem is nagyon tartja magára kötelezőnek.
Hát nem szeretnék úgy tenni, mintha Közel-Kelet szakértő volnék, de az biztos, hogy ez is egy eklatáns példája annak, amikor nagyon nehéz egyértelmű különbséget tenni az állam és a nem állami szereplők között, tehát a Hamász esetében eldönteni azt, hogy akkor ők alapvetően egy államnak a kormányai vagy sem, azt nem könnyű, és ezt jól példázza azt is, hogy például azt hiszem az elmúlt napokban a BBC-nek is volt egy ilyen botránya, hogy ők nem voltak hajlandóak a terrorszervezet kifejezést használni rájuk tekintettel arra, hogy mégiscsak egy elég fontos geopolitikailag meghatározott területnek a kormányzását végzik, ilyen értelemben iskolákat is működtetnek, adminisztrációval foglalkoznak, de közben azt, aki nem sorol be alájuk, és akár Izrael szimpatizánsnak nevezhető, őket pedig megkínozzák. Tehát ilyen értelemben a főhatalomnak a fenntartása, megtartása az kétségtelenül létezik az ő oldalukon is. Ugyanakkor a tevékenységüknek a jelentős része az egyrészt egy másik államnak a megkérdőjelezésére, elpusztítására irányul, és ugyanakkor ilyen módon egy transznacionális terrorszervezetként is tételezhetők ők, tehát itt a határokat meghúzni a kettő között tényleg nagyon nehéz, de ez azt hiszem, hogy még az új középkori keretek között is egy kirívó példája annak, hogy milyen nehéz világos keretek közé szorítani a főhatalommal kapcsolatos diskurzust, és hogy mennyire már nem a vesztfáliai, modern, klasszikus nemzetközi rendszerben működünk.
De korábban te már beszéltél arról, hogy tulajdonképpen ezt az egész úgynevezett ilyen illiberális tendenciát is, amit globálisan is meg lehet figyelni, te valahogy ezt is annak a, hogy mondjam, jeleként látod, hogy valóban ez a neomedievalista megközelítés teret nyel. Tudnál erről egy kicsit bővebben beszélni? Leginkább azért érdekelne, mert itt az előbb is szóba jött, hogy nagyon gyakran maguk az illiberális vezetők, viszont nagyon kényesek a saját szuveranitásukra, hogy ez akkor hogyan illeszkedik bele mégis az ő tevékenységük abban, hogy csökken a szuveranitás?
Hát egyrészt azt lehet mondani, hogy ugye nagyon sokan észrevették az elmúlt 20 évben, vagy akár 30 évben, hogy nagyon sok olyan vezető, akit autoriternek bélyegeznek, vagy populistának bélyegeznek, a beszédeiben a legtöbbször szinte a szuverenitás kifejezést használja. Ez ugye igaz az orosz vezetőre, de egyre inkább a közép- és kelet-európai elnökökre, miniszterelnökökre is, és ez a kelet-közép-európai szuverenizmus, és hogy ennek mik az okai, ez egy elég jelentős részét képezte a populizmussal kapcsolatos európai tudományos diskurzusnak, és általában nagyjából 4-5 olyan okot szokott a szakirodalom felsorolni, ami azt próbálja elemezni, hogy miért alakulhatott ki ez a szuverenista álláspont Kelet- és Közép-Európában. Ugye látható az, hogy Lengyelországban is gyakran a szuverenitásra hivatkozva fogalmaz úgy a Lengyel Alkotmánybíróság, hogy egyes Európai Uniós jogszabályok nem összeegyeztethetők a lengyel jogszabályokkal. Magyarországon nem kell mondani a hallgatóknak, gondolom, hogy a kormányunk nagyon gyakran a szuverenitásra hivatkozva épít kerítést, próbál ellenállni az IMF-nek, vagy az Európai Uniónak, és vannak olyan pártok, amik az elmúlt évben nevezték át magukat, például a régióban, Lengyelországban szuverén pártá, tehát például az egyik szélsőjobboldali lengyel párt, amelynek a neve korábban Szolidáris Lengyelország volt, mára már Szuverén Lengyelország, ez 2023-as változás, mert úgy érzik, hogy az Európai Unió felül és Oroszország felül is olyan támadás éli a régiót és Lengyelországot, amivel szemben a szuverenitás iránt, vagy a szuverenitás mellett felszólalmolva lehet egyáltalán csak védekezni. És amikor az okokat keresik a szakértők, akkor jellemzően azt mondják, hogy hát ez a változás, ez nagyjából 89-ig vezethető vissza, vagy onnan származik a probléma, ugyanis 89-ben frissen nyerték vissza a szuverenitásukat ezek az országok, amikor szinte egyből, vagy nagyon rövid idő után azonnal föl is kellett adni a NATO, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt. Egy Florian Bieber nevű szakértő, ezt például a szuverenitás paradoxonnak nevezi. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy inkább 2001. szeptember 11 okozta a változást, amikor az Egyesült Államok elfordult a régiótól, és először a Közel-Kelet, majd a Távol-Kelet felé kezdett koncentrálni, vagy azt tette meg a külpolitikájának a fő fókuszpontjaivá. És ugye ők azt állítják, hogy miután elfordult az amerikai figyelem Kelet- és Közép-Európáról, és megszűnt ez az ünneplése az átmenetnek, a liberális demokráciákkal való átalakulásnak, ezután az európai végeken megjelenhettek olyan erős emberek, olyan erős politikusok, akik inkább a szuverenitás nevében kezdtek politizálni. Ugye szimptomatikus, hogy az utolsó amerikai elnök, aki meglátogatta személyesen Magyarországot, az a fiatalabbik Bush volt, és 89-től 2006-ig minden amerikai elnök járt itt, azóta viszont egyik sem. Tehát volt egy ilyen elfordulás a régiótól, és ez okozhatott ilyesmit egyes elemzők szerint. Van olyan megközelítés, ami inkább azt hangsúlyozza, hogy nagyjából a 2008-as gazdasági válság okozta ezt a szuverenitást iránti igényt a régióban. Tehát azzal, hogy megkérdőjelezte mondjuk a trojka azt, hogy lehet-e szuverén gazdaságpolitikát folytatni egyes európai államokban, ezzel a szélső bal és a szélső jobboldal is úgy próbált küzdeni, hogy azt mondták, hogy egy szuverén nemzetállamra, egy szuverén demokráciára van szükség a meglevő helyett, amit alapvetően bankárok irányítanak csak. Tehát 2008 után is kialakult egy ilyen diskurzus, van, aki 2015-öt és a migrációs válságot nevezi meg ennek a szuverenizmusnak az okaként, és aztán végül van egy olyan megközelítés, ami azt mondja, hogy alapvetően, mivel ezek a országok a kelet- és közép-európai térségben nem tudták a szocialista időszak miatt feldolgozni a két világháború közötti szélsőjobboldali, szintén eléggé szuverenista rezsimeknek a negatív örökségét, ezért sokkal könnyebben elfogadják az ehhez hasonló rezsimek épülését, mint mondjuk Nyugat-Európában, ahol ez a szembenézés többé vagy kevésbé, de megtörtént. És ehhez képest én a neomedievalizmus elméleti keretével azt az állítást próbálnám megfogalmazni, hogy valójában azt lehet mondani, hogy miután a korai újkorban összeomlott két fontos külső korlátja a szuverenitásnak, tehát a pápa és a császári hatalom, létrejöhetett az abszolutizmus. Minden hatalom a király vagy az állam kezében összpontosult. Viszont az akkori közgondolkodók, legyenek azok pro-abszolutisták, vagy pedig felvilágosultak és az abszolutizmust kritizálók, úgy látták, hogy alapvetően már csak belső korlátai maradtak az uralomnak. Ezért a felvilágosult közírók, akik az abszolutizmussal szemben fogalmazták meg az álláspontjukat, ők azt mondták, hogy a külső hatalmak megszűnése után meg kell próbálnunk internalizálni a hatalomnak a korlátait. Ezeket meg kell próbálnunk valahogy beépíteni az alkotmányba. És ezzel dolgozták ki viszonylag lassan a 18. században a liberális demokráciának a modern koncepcióját fokozatosan. És alapvetően most pedig ezzel ellentétes tendenciát látunk. Újra megjelennek a külső hatalmak, és ezek a külső hatalmak olyan narratívákat tesznek lehetővé, aminek a birtokában azt mondják a politikai vezetők, hogy a kívülről korlátoznak minket, sőt, ostromolnak minket, gyakran ezt a kifejezést használják, és erodálják a szuverenitásunkat, akkor miért korlátozzuk mi még magunkat itthon is? És ez a fajta megközelítés megjelenik az orosz, a lengyel, vagy a magyar politikai diskurzusban is, de vannak olyan nemzetközi kapcsolatok elemzők, például John Mearsheimer, aki szintén megfogalmaz ilyen állításokat. Tehát az elmélet és a gyakorlat szintjén is megjelenik ez a megközelítés. Tehát ilyen értelemben az, hogy miért van szuverenitás egy neomedievális nemzetközi térben, hát erre a válasz az lehet, hogy lázadásként. Egyfajta válaszként arra a rendszerre, amit ők alapvetően egy beszorított új korlátokkal tarkított, vagy új korlátoktól hemzsegő rendszernek értelmeznek.
Most akkor ugye nyilván valahogy utaltál is rá, tehát hogy maguknak ezeknek az új politikai blokkoknak, amelyek gyakran ugye földrajzi régiókhoz kapcsolódnak, stb. Megjelenése, ez már egyfajtaképpen egy ilyen külső korlátozó tényezőként jelenik meg, és itt ugye beszéltünk akár tényleg explicit módon az Európai Unióról, de nyilván ez igaz máshol is. Összességében ugye én hallgattam egy korábbi beszélgetést veled, amit még a Pittsburgh Egyetemen készítettek, hogy bár ugye legtöbb ember számára azt mondanánk, hogy most akkor visszamegyünk a középkori állapotokba, az mindenki egy jaj, csak azt ne, sóhajt vált ki a legtöbb emberből, hogy te mégis valahogy úgy több pozitívumot is láttál ebben a folyamatban. Tehát, de az valahogy én úgy éreztem abból a beszélgetésből, hogy szerinted ez nem feltétlenül egy rossz dolog, hanem ez egy dolog, ami történik velünk, és hogy akkor megnézhetjük, hogy mit lehet belőle kihozni.
Igen, tehát pánikba esni az valószínűleg fölösleges, meg ez egy nagyon lassú folyamat, tehát az ember egyrészt folyamatosan bele szokik a változásokba, de másrészt fontos azt is hangsúlyozni, hogy valamilyen módon az elmúlt mondjuk 30-40 évben a populáris kultúra is felölelte a középkornak bizonyos rekvizitumait, tehát itt a 80-as évektől kezdve van egyfajta reneszánsza a populáris kultúrában a középkornak, elég csak a Trónokharcára, meg egyéb hasonló sorozatokra gondolni. Viszont az is tény, hogy a középkor, ahogy azt említettem például a zsoldos hadseregek kapcsán, az nem csak negatívumokat jelent. A középkor alatt ugye egy 1000 éves korszakot értelmezhetünk, ami nagyjából a nyugat-római birodalom bukásától egészen Amerika felfedezéséig tart, amelyben voltak egymástól radikálisan eltérő évszázadok. A neomedievalisták alapvetően a középkori, vagy új középkori modelljük alapját azt a 13.-14. Században látják, tehát az érett középkornak a századaiban, és ahogy azt korábban is jeleztem, ezekben az évszázadokban a háborúk bár kicsit kaotikusabbak voltak, kicsit kevésbé voltak kiszámíthatók, mégis úgy tűnik, hogy kevesebb embert érintettek, kevesebb ember életét sodorták veszélybe, mint a modern háborúk. Tehát ez a húsdarálószerű, modern, reguláris hadsereg, ami az abszolutista államnak az öröksége, ez ilyen értelemben, ha lebomlik, vagy meggyengül, az hozhat bizonyos járhat bizonyos pozitív következményekkel is. Emellett pedig ugye azt is hangsúlyozni kell, hogy a Európában az Európai Uniót magát is szokás új középkori képződménynek látni. Tehát például azok, akik először próbálták az európai egységtörekvéseket előmozdítani a két világháború között már, ők gyakran ezt egy konzervatív és a premodern korba való visszatérésként értelmezték, ahol a nemzetállamok, az egymással folyamatosan hadakozó nemzetállamok helyére valami fajta birodalmat képzeltek el. És hogyha megnézzük, hogy kik voltak azok a politikusok, akik az Európai Uniót végül felépítették, vagy elkezdték az építkezést, azok szinte kivétel nélkül katolikus, konzervatív politikusok voltak Európának azokról a területeiről, ahol a nemzetállamok közötti háború különösen pusztító volt. Elzász Lotaringiából, Észak-Itáliából. És ezek a politikusok éppen ezeket a kereteket, ezeket a határokat szerették volna porózusabbá tenni, és nem olyan merevvé, mint amilyen volt a 20. században. Tehát ilyen értelemben a határok átjárhatósága, az tekinthető az Európai Unió keretein belül szintén egy új középkori fejleménynek a maga módján. Emellett pedig ugye szokták az Európai Unióról azt mondani, hogy mint ilyen új középkori képződmény kicsit nehezen definiálható, béna kacsaként viselkedik általában. Ugyanakkor vannak olyan elemzők, például Böröc József, aki a Rutgers Egyetem és a Corvinus Egyetem oktatója és kutatója is, aki azt mondja, hogy az Európai Unió, bár joggal kritizálható, és gyakran ő ezt posztkoloniális keretben értelmezi, az Európai Unió az alapvetően mégis képes arra egyedüliként a nemzetközi aktorok közül lényegileg, hogyha arra van szükség, akkor egy tömbként mutassa meg az erejét, hogyha pedig előnyösebb, hogy 27 különböző entitásként jelenik meg, és 27 önálló szavazattal rendelkezik, például az ENSZ közgyűlésben, akkor ilyen módon működik. Tehát oszcillálni képes két különféle állapot között, egy nagy gazdasági blokk pozíciója, és 27 szavazattal rendelkező együttműködő államok szövetségének a pozíciója között. És ez szintén tekinthető egyrészt egy új középkorias, porózusabb, nehezen meghatározható entitásként, viszont nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy ez azt jelenti, hogy az Európai Unió egy béna kacsa, vagy ne tudná az érdekeit hatékonyan érvényesíteni ebben az amúgy is egyre inkább neomediávális nemzetközi térben.
Hogyha ugye megjelent egy ilyen felsőbb erő, ami a főhatalom felett van, várható evad olyan erőcentrumoknak a megjelenése, amik meg a főhatalom alatt vannak, szerinted? Mert ugye ilyent azért nem nagyon, tehát ugye elvileg nyilván az önkormányzatiság kellett volna ilyen legyen, de hát ugye ez azért nem mindig tölti be ezt a funkciót. Várható-e bármi fejlemény ebbe az irányban?
Várható, tehát például mondhatjuk azt, hogy az egyre erősebb urbanizáció és az, hogy nagyon sok részén a világnak a városok felé gravitálnak a vidékről az emberek, ezek hosszú távon vezetnek olyan nagyságú városok kialakulásához, amik önjáróakká válnak, és tényleg városállamias módon működnek, mint akár a középkori városállamok. Emellett pedig hát maga a területi szeparatizmus például az állam számára alulról érkező jelentős kihívás, és ezt nem csak Európában, hanem nagyon sok más helyen is látjuk. Tehát az államok széthullására, az államokból kiváló különféle entitásoknak a megjelenésére nagyon sok helyen látunk példát. Van, hogy ezt egy harmadik állam segíti elő, van, hogy ez egy független folyamat, de ez kétségtelenül a középkori különféle tartományoknak, őrgrófságoknak a lecsatlakozásához hasonlítható folyamat a mai nemzetközi rendszerben is. Emellett pedig hát a transznacionális terrorszervezetek maguk is tekinthetők alulról érkező kihívásnak. Van, aki azt mondja, hogy végül is, ha nem is alulról, de belülről jelent kihívást az állami főhatalommal szemben az NGO-k megléte. Létezik olyan elemzője a nemzetközi kapcsolatoknak, akik azt mondják, hogy az NGO-k valamilyen módon akár a ferencesekhez meg a domonkosokhoz is hasonló munkát fejtenek ki az államon belül, és ilyen értelemben szintén ezekhez a rendekhez hasonlóan megkérdőjelezik már nem a királynak, hanem az államnak az autoritását vagy a főhatalmát. Úgyhogy léteznek valóban, mondhatjuk azt, hogy léteznek nem csak felső, hanem alsó, sőt belső korlátai is ma a nemzeti szuverenitásnak.
Jó, akkor így hát a végéhez közeledve nyilván az a kérdés is megfogalmazódik az emberben, hogy te, mint aki ezt nyilván egy ilyen nagyon sajátos szemüveggel nézed ezeket a nemzetközi folyamatokat, mit vársz? Tehát, hogyha igaz ez a neomedievalista nézet, hogyha azt gondolod, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok, akkor tudom, hogy ilyen 100%-os predikciót nehéz tenni, de legalábbis trendeket megjósolhatsz, hogy mi az, amiből többet látunk mondjuk majd az elkövetkező 10 évben.
Hát ez biztos, hogy valószínűleg lokális konfliktusoknak a száma az könnyen emelkedhet, ez talán előre jelezhető. Emellett pedig az is valószínű elnézve az elmúlt 10 évet, hogy a szuverenizmusnak a harca és ennek a hangereje az mindenképp növekedni fog. Most ez nem jelenti azt, hogy együtt jár majd azzal, hogy maga a szuverenitás is erősödjön. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az Ukrajna ellen elindított orosz háború az milyen alapállásból indult el, akkor az egyértelműen a szuverenizmus. Tehát a 2021-es évnek a nyarán publikálta Vladimir Putin azt a szövegét, amelyben ő alapvetően az orosz és az ukrán népnek a közösségéről beszél, és azt a nézetet fogalmazza ott meg, hogy az ukrán szuverenitás az nem lehetséges Oroszország nélkül. Nem tud megvalósulni, mert hogy ez a két nép majdhogy nem egy és ugyanaz, és ilyen értelemben egy radikális szuverenista álláspont, Oroszország párti szuverenista álláspont volt az, ami megfogalmazódott, és a háború azóta eltelt másfél évében pedig azt látjuk, hogy az orosz államnak a szuverenitása és a hitele a nemzetközi térben az semmi esetre sem nőtt, hanem csökkent. Az a meggyőződése a világnak, hogy az orosz hadsereg mégiscsak a világ egyik legerősebb hadserege, ez súlyosan megkérdőjeleződött, és emellett pedig hát ugye a Prigozsin féle mutatvány 2023. júniusában azt is bemutatta, hogy ennek nagyon súlyos belpolitikai következménye is lehetnek, tehát a belső szuverenitás fogalom is ilyen módon gyengülhet. Tehát egy olyan sajátos paradox helyzet állhat elő a következő évtizedekben, hogy egyre több szó esik a szuverenitásról, úgy, hogy közben ennek a tényleges megléte az tovább gyengül ennek a meglehetősen poszt-vesztfáliai új középkori nemzetközi rendnek köszönhetően.
Még csak akkor egy utolsó utáni kérdésként, de most visszajönnék, hiszen te hoztad fel most így Oroszországot, de viszont vannak olyan hangok is, akik azt mondanák, hogy persze, nyilván a Putyin ezt mondta, de ez tulajdonképpen csak egy ilyen ürügy volt az egészre, és tulajdonképpen azért, amit látunk, végső soron az az klasszikus orosz birodalomnak a végnapjai, hiszen az orosz birodalom tulajdonképpen csak ügyesen átmentette magát, és ugye nyilván Sztálint is lehet vörös cárként felfogni, és tulajdonképpen az egyik utolsó birodalmi entitások egyike, amelyik ilyen nagyon végül is sikeres menedzsmenttel egészen a 21. századig fent tudott maradni. Te mit gondolsz, hogy ez így van, vagy pedig Oroszország tényleg inkább egy szuverén országként tekinthető abban az értelemben, ahogy ugye eddig is próbáltuk használni ezt a szót?
Hát Oroszország mindenképp szuverén államként, sőt egyik legfontosabb világhatalomként gondol magára, viszont amennyiben az ukrajnai háború miatt meggyengül radikálisan Oroszország, úgy is valószínűleg értelmezhető maradt birodalomként is, hiszen egy multietnikus, óriási kiterjedésű államról van szó, ami egyik napról a másikra nem fog jelentős mértékben valószínűleg zsugorodni, és így megmaradnak azok a kisebbségek, etnikai kisebbségek, akik miatt nehezen volna máshogy értelmezhető Oroszország, mint egy birodalom, amelynek van egy erős szláv komponense, de amelynek a belsejében és amelynek a szélei jelentős nem szláv etnikumok is élnek, és azért a nemzetállam kifejezés Oroszországra ilyen értelemben szinte sohasem lesz alkalmazható, amennyiben a jelenlegi keretei többé vagy kevésbé megmaradnak. Tehát egy radikális átalakulásra volna szükség ahhoz, hogy Oroszországot a 19-20. Század fordulójának hagyományos nemzetállamaként lehessen értelmezni. És ez egy olyan dolog, amit maguk az orosz cárok is tudtak, tehát amikor ők külpolitikai célokra használták például a pánszlávizmusnak a gondolatát, mondjuk, hogy bomlasszák az osztrák-magyar monarchia szláv kisebbségeit, vagy azokat a délszláv népeket, akik akkoriban még az oszmán-török birodalomnak a területén éltek, akkor belügyekre, vagy belpolitikailag ezt soha nem használták, mert tudták, hogy amennyiben a szlávságot a zászlójukra tűzik, úgy a saját egységüket is veszélyeztetik, hiszen Oroszország mégsem egy nemzetállam, hanem egy multietnikus birodalom. Tehát ez a birodalmiság, ami hát egy hosszú ideje Oroszország identitását képző elem, ez valószínűleg azért velünk marad hosszabb időn keresztül, bármi történik is ebben a háborúban.
Rendben. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ezzel az Impakták 33. részének a végéhez értünk. Előbb-utóbb újból jelentkezünk, én Varga Máté voltam, a podcast zenéjét pedig köszönet jár Tövisházi Ambrusnak. Sziasztok!